egy kicsikét a drogbárok világába kalauzolunk el titeket. Ugyanis a következő dolog történt, most azért elég nagy számnak, hogy is mondjam, ha nagy számnak tartják a történést. Ugyanis Kolumbiában elfogták Dairo Antonio Usugát, a latin-amerikai ország Ottoni álnéven is ismert legkeresettebb kábítószer kereskedőjét, a Clan del Golfo bűnszervezet vezetőjét. Azt mondják, hogy ez annyira brutális, hogy először az 50 éves férfit a hadsereg, a légierő és a rendőrség együttműködésével tudták csak elkapni. Annyira nagy dolog az ő elkapás állítólag, mint az, amikor elkapták Pablo Escobart 1993-ban. Az érdekesség az egésznek, hogy Sánta Zorival mi nagyon-nagyon szeretjük ezt a témát, mert ez valami elképesztő a számunkra, hogy itt mi zajlódott. Pablo Escobar, a Cali Cartel, Diego? Herrera?
Kire gondolsz?
Hát a Mexikóba?
Nem, a Herrera, az a Pacho Herrera volt,
ja,
egyébként
Pacho Herrera, a Cali Cartel
az egyik vezetője.
Össze-vissza kevertem.
Mexikói drogkartelekről is van egyébként tök jó dokumentumfilm is, meg nyilván a Narcosnak ugye a sorozatnak ugye a folytatása, illetve a folytatás részei a harmadik évad utáni évadok, két évad, az már a mexikói karteleknek a világát mutatja be, valós történetek alapján nyilván kitalált karakterek vannak, ugye a sztori szempontjából, hogy érdekesebben tudják előadni, meg egy kicsit filmesebb legyen, de alapvetően igyekeztek hülyen bemutatni, habár a Pablo Escobaros történéseket, ami egyébként külön nagyon kegyetlen volt, már a sorozatban is, azt mondták egyébként hozzá valóban közelálló, valóságban közelálló személyek, hogy közel sem sikerült egyébként olyan valósághülye, mert sokkal kegyetlenebb volt Pablo Escobar attól is, mint amit ugye abban a sorozatban látunk. Úgyhogy hát egy ilyen ember volt, ő meg ilyen embereknek a világát lehet látni ezeken a filmeken, sorozatokon keresztül. Úgyhogy de a tények már nagyon durva alap anyaként szolgálhatnak egy ilyen sztorinak a bemutatásához.
Csak el akarom mondani, hogy különben, amikor Mexikót mondtam, akkor Miguel Ángel Félix Gallardo-t akartam mondani, hát ő volt a főmufti.
Igen,
nagyon sok.
Gallardo, így van, az a sok nevű ember.
Igen. Úgyhogy ezek eszmetlen emberek voltak, meg van, aki még most is az, meg ugye van az El Chapo, akiről ne is beszéljünk. Meg, hát,
igen, most már ő is börtönben van.
Igen, de egyszer kivitték.
Kétszer megszökött.
Az alagutakon keresztül, aztán az alagút király.
Tudod, ki van még szabad lábon? Azon így tökre meglepődtem. A Rafa Quintero, az a Félix Gallardo-nak a testvére volt, aki létrehozta azt a fűültetvényt, ami a világűrből is látható volt.
Állítólag igen, akkora volt. Úgyhogy, a sivatag közepén különben.
Úgyhogy igen, és hát ő így szabad lábon van. Az FBI, nem is tudom, kinek a keresési listájára, az első top 10-ben benn van egyébként. És vagy kiszabadult is, megszökött, és a mai napig nem tudják, hogy hol van.
Úgyhogy Jézusom.
Lehet, hogy a stúdióban most, hogy hallja, hogy beszélünk róla.
Lehet. Viszont jön egy pár érdekesség.
Lehet, hogy dolgozik a padnóban, nem tűnt fel.
Ugyan már, dehogy dolgozik. Lehet, hogy a Morrisot. Szóval lényeg az, nézzük, hogy jöjjön egy pár abszurd tény Pablo Escobar vagyonáról, meg úgy alapvetően róla, mert hogy mindig ő az etalon, amikor a drogbárokról van szó. Fénykorában a 80-as évek közepén a bestések szerint, figyeljétek ezt, Escobar 420 millió dollárt keresett hetente. Tehát évi 22 milliárd dollárt keresett. Nem az csoda, ez közel félmillió embert alkalmazott. Tehát ez felfoghatatlan.
Volt bevétele.
Jézusom!
A kokain eladásból.
Igen.
Ugye nem ők, abár ők is készítették, hiszen nekik is voltak ilyen kokain laborjaik aztán már az erdőkben, de valóban azért, tehát nyilván az, ha jól tudom, akkor ott ilyen perui segítség azért volt, vagy még mai napig is van, tehát megvan a vonal egyébként pontos, hogy hol készül, hol megy keresztül, és akkor aztán hogy megy át Amerikába.
Na mindegy. Nézzétek, különben ez tök érdekes az, amit mondta Sánta, mert nem mindenki abból lesz nagyon gazdag, hogy kokain termel. Van, aki eladja, van, aki szállítja. Tök érdekes, hogy a Mexikó esetében a Félix Gallardo ő úgy építette fel az egészet, amikor a kokainra ráment, hogy a kokaint ő csak szállította például.
Igen.
A füvet termesztették, azt szállították, és amikor megvolt a hálózat, akkor bedobták a kokaint is. Na mindegy. Jöjjenek még brutális tények. Escobar két egymás követő évben került be a Forbes világ leggazdagabb milliárdosai tömörítő listájára. Független attól, hogy honnan volt a vagyona.
Hát jó, elég sokat keresett. Na,
igen.
1980 végére a világ kokainellátmányának a 80 80%-át tartotta a kezében.
Gyerekek, ez hihetetlen.
Az ő szervezete.
A következő érdekesség, a feltételezések szerint a Medellín kártel Floridán keresztül több mint 15 tonna kokain csempészett az Egyesült Államokba. Minden nap!
Jut is, marad is.
Minden nap! 15 tonnát.
Azért ez fogyasztani is kellett, hát mindig ezeket az embereket nézzük, hát azért nézzük meg Amerikát is, hogy ők viszont ezt elfogyasztották, tehát hogy így az is elképesztő amúgy. Más perspektívában is tudjuk helyezni ezt a dolgot, ez a lista alapján, mégpedig úgy, hogy mondjuk 5 amerikai kokain felhasználóból 4 hát Escobar kokainját, anyagát fogyasztotta, akkor igen.
El Patron úgy hívták.
El Patron.
Ugye, a főnök. Egy idő után már problémává vált, hogy nem tudták elég gyorsan tisztára mosni a hatalmas mennyiségű készpénzt, így a bevételek 10%-át kénytelenek voltak vesztességként leírni. Évi 2 milliárd dollár vált szó szerint a patkányok eledelévé. Konkrétan.
Duczgumir elég sokat költött állítólag.
Össze kell fogni a pénzt.
Havi 2500 dodó ment el, csak ilyen befőttes gumira, igen, hogy összefogják a pénzt, igen. Jó, ez egyébként a sorozatban is megjelenik. Sőt, ott többször is felhívják a figyelmet arra, hogy a legnagyobb problémát, ugye, sőt, ez a mexikói évadokban is benne, hogy a pénz az nagyon nagy problémát jelent, tehát már a mennyiség, tehát a maga a mennyiség, hogy volt, ugye a kokainnak mutatták először a mennyiséget, hogy ez nem tudom, egy tonna kokain mennyit foglal el, mi mennyi helyet, és aztán mutatták kontra ezzel ugye a pénz mennyiséget, ugyanilyen ilyen súlyban. Uh-huh. Igen, és hát ezért hatványozott, tehát sokkal nagyobb helyen fér csak el.
Igen, de
mindig nehezebb volt mozgatni, meg tárolni.
Eladtál, ez most csak ugye állít.
Látod, ott is kártyás rendszer kellett volna. Hát megint csak megfogalmazódik ez az egész probléma. Tehát, egy ilyen, az ilyen területeken is problémát jelent a készpénz.
De tényleg most, ha van ilyen normál web,
meg a
dark web, meg a deep web, hogy nincs egy ilyen valami deep kártya, ami a gangsterek kártyája, nem?
Hát akár ez is lehet. Jó,
biztos hülyeség, amit mondok. Na mi van még egy pár éve? Egyszer egy éjszaka, ez benne van a filmben is, egyszer egy éjszaka alatt a kandallóban eltűzett 2 millió dollárt, mert a lánya fázott és nem volt türelme kiválni, meg az emberei behoztak pár fahasábot.
Igen.
De
igen.
Ez már a vége felé volt, tehát ez akkor már az ideges
és
volt.
És hát Kolumbiában a Robin Hood becenevet adták neki, mivel rengeteget jótékonykodott.
Az biztos,
hát
nem blokkot
az, hogy van egy dokumentumfilm ugye erről, egy brit volt különleges alakulatos katona, járja körbe a kokónak az útját. Manapság, tehát ez a mai nap történik, ugyanúgy léteznek kartelek, ugyanaz minden ugyanaz, mint akkor, igen, semmi nem változott, csak mások vezetik ezeket a szervezeteket,
igen,
és amikor Kolumbiában, Medellínben is ellátogatott, akkor ott külön foglalkozott ezzel, és kiderült, hogy ott azok a városrészek, ahol Pablo Escobar adakozott meg jótékonykodott, a mai napig egyébként úgy emlékeznek rá, ilyen szentként tisztelik amúgy, uh-huh. Sőt, az egyik emberével is beszélt, Popájjal, aki, hogyha bármelyik képet megnézed, ott van az egyik legfontosabb szikáriója, bérgyilkosa volt Escobarnak, ő mai napig él egyébként. Letöltötte a börtönbüntetését, 23 évet kapott akkoriban, azt ő letöltötte, kijött, és azóta ilyen viszonylag jó fej ember, tehát nem foglalkozik már ezzel. Ő simán így vele beszélgettek, és ő is mesélt, hogy a mai napig egyébként annyira szereti Escobart, hogy ő mondjuk így folyamatosan kijár a sírjára, heti rendszeressége visz virágot, imádkozik érte, a lelki üdvösségéért. Ott ilyen szinten működtek a dolgok. Tehát ebben azért így nem látunk bele, hogy igen, egy borzasztó ember volt, de ugye az, hogy mondjuk hát milyen módon hatott ki az ottaniak életére, vagy hogy az milyen kapcsolatban volt a helyiekkel, az megint teljesen nagyon érdekes és másik téma. És ez a mai napig megvan ott, amúgy tényleg. Tehát nagyon durva 2021-ben.
Hát ilyen volt Pablo Escobar, meg ilyen ez az egész őrület, mert ugye ez úgy ment valahogy, és ezt sokkal jobban tudod, hogy először volt ugye a Pablo Escobar, akkor ő, a Pablo Escobar túlélte a Cali kártelt, akkor a Cali kártelt is lekapcsolták, párhuzamosan ment Mexikóban szintén a kárteleknek az erősödése, és akkor utána Mexikóról azt tudjuk, hogy Mexikóban, amikor Félix Gallardót őt lecsukták, akkor maradt egy csomó mindenki más, aki az ő szervezetében volt, akik közül most a legerősebb a, hogy mondtad, a színeolajak?
Sinaloa.
Hogy ez a mai napig
az ott... Azoknak több mint 100 000 alkalmazottja van.
Most.
Igen. Itt tévedés ne esik, nem mindenki önszálltában valaki egyszerre rá van szorulva, meg belekényszerítik ilyen gengszterek egyébként abban ilyen elképesztően számunkra elképzelhetetlen szegény városrészeknek a lakóit, hogy ezzel foglalkozzanak, és azok azért csinálják, hogy a mindennapi túlélést meg tudják teremteni. Gyakorlatilag ezért, tehát egyik napról érnek a másikra, nem is keresnek túl sokat, tehát ezeket is bele kell számolni. És a mai napig mennek ilyen súlyos leszámolások. Megint csak a dokumentumfilmben megjelenik, ezt az egy sztorit még elmesélem.
Igen.
Mexikó, nem tudom melyik városában, lehet, hogy pont Sinaloában történik. mai napig üzengetnek egymásnak a kartelek, nem akár hogyan, és ott kirendelik, beszélni pont egy ilyen orvos emberrel, ez a bizonyos volt katona, ugye, aki a dokumentumfilmet készítette, hogy milyen súlyos leszámolások mennek, és pont kap egy hívást az orvos, és kimennek mindjárt a helyszínre, ugye ez, és ez szerepel a dokumentumfilmben. A Sinaloa kartel egy másik számára konkurens kartelnek üzent, úgyhogy ott hagyott egy útkereszteződésben, éjszaka, milyen 8 körül, egy holttestet, ami úgy volt elhelyezve, hogy volt egy törzs, belett a lábak, mellette a kezek, meg egy táskába külön a fej. És az ott ilyen két naponta történik ilyet.
Jézusom, milyen lehet ott élni?
És ahogy belépsz mondjuk Sinaloába, rögtön az elején, tehát kb. 1-2 óra ott tartózkodás után a kartel már tud rólad, hogy te ott vagy. Méghozzá ez olyan formában történik, meg ezt mindenki tudja, aki ott él, hogy mondjuk megállsz az első pirosnál, jön egy ablakmosó fiú, az már a kártelnek az embere. Ez 100% biztos, igen. És ő már főleg, hogyha kicsit ilyen gyanús, hogy másképp nézel ki, mint a helyiek, persze, valami rögtön lerír rólad ez, akkor onnantól kezdve már továbbítják az információt, és nem bántanak, csak tudnak rólad. Uh-huh. Tehát bármi van, akkor esetleg tudják, hogy tudjanak lépni. Igen.
Ez a Sánta lehetett.
Igen, így mondják.
De súlyos.
Írja valaki, hogy van a kriptovaluta, ez a fizetőeszköz,
hát,
ugye.
Lehet, ami elkövethetetlen.
A dark világban.
Na, hát ilyen, szóval ez mennyire brutális.
Nagyon durva. Nézzetek ilyen dolgokat.
Nézzetek, igen.
És a forgatókönyvek a mai napig íródnak, szóval ezért is érdemes. Ha érdekel benneteket a téma, akkor érdemes csak utána olvasni hírekben, hogy milyen súlyos leszámolások mennek ott. Hihetetlen. Ez a mai napig történik, zajlik.